Tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Luxustáskás, gyönyörű, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, aki a Tele a hócipőnk műsort először hallgatja, és nagyon szép vasárnap reggelt azoknak, akik az ismétlést. Nektek pedig, akikkel itt vagyunk a stúdióban, szép csütörtök délutánt, Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, és kiegészült kis csapatunk Kunce Gáborral, és szervusz, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Hadd kérdezzem meg, így, hogy most először vagy a fedélzetén ennek a műsornak, hogy mivel érkeztél? Autóval?
Autóval, igen.
Ferrarival, Porsche-val?
Lamborghinivel, ja, a Ferrari meg a Porsche kicsit snosz már. Matolcsi gyereknek van egy Porsche gyűjteménye, az már ciki, amit több van, az ciki. Egy Lamborghini azért mégiscsak más.
Azért kell egy gyűjtemény, mert egyszer a Corvin áruházban a motorkerékpár vásárlók között egy motorkerékpár sorsoltak ki. Az egyikkel oda mész, a másikkal vissza.
Nekem van egy nagyon rossz emlékem őróla. Valóban Tunéziába, vagy nem, repültünk családostul, és várt 10 percet a repülőgép. Akkor éppen főnök volt, és megérkezett, rám nézett, és mondta, hogy nem tudtam, hogy műsor is lesz.
Hát most viszont lesz műsor. Egyrészt mi is csináljuk a műsort, másrészt hát áll a bál a Matolcsi klán, család körül, ugye az állami számvevőszék éppen megpróbált ránézni a körmére ezeknek az alapítványoknak, az MNB alapítványoknak, és hát érdekességeket találtak.
Nagyon röviden összefoglalom, már múltkor is elmondtuk, de nem elég egyszer, nagyon sokszor kell. 266 milliárdot keresett a Magyar Nemzeti Bank a svájci frank árfolyamán, a devizahitelesek fáztak rá. Olyan, hogy Nemzeti Bank nyeresség, ez egy értelmezhetetlen kategória, mert a Nemzeti Bank feladata, hogy a forint stabil legyen és ne legyen nagy az infláció, tehát lehet, hogy a Nemzeti Banknak óriási vesztesége van, és mégis jól működik. Ezt bevitték 6 alapítványba, hogy oktatás, kultúra. A 6 alapítványhoz van egy csomó felügyelőbizottsági tag, egy csomó kurátor, ezek érdekes módon mind a Matolcshoz kapcsolódnak. Egyikük például Polt Péter felesége volt 5 millióért 3 kuratóriumban, és ezekből ingatlanokat vettek, ezeket az ingatlanokat nagyon drágán vették meg, egy cégháló mindenféle luxus ingatlanokat, meg egy lengyel bevásárlóközpontba rakták a pénzt. Szerint számítások szerint a 270-nek a normális nyerességgel 400 milliárdra kellett volna változnia, plusz van egy kecskeméti egyetem, hogy hogy függnek össze a dolgok. A Matolcsi Ádám a mi házunknak a pincéjébe fodrászcikkeket árult. Utána a Matolcsi nagybátyja révén megvette a Balaton bútorgyárat.
Bocsánat, a ti házatoknak a pincében árult fodrászkellékeket?
Igen, igen.
Ne bántódj meg, de hát nem nagyon gazdagodhatott meg akkor.
Nagy részét a nyerességnek a Teddy elvitte.
Megvették az Origót, akkor ez a Szemerei közben MNB hitelt kapott, a növekedési hitelbankját tönkretette, kölcsönzött a kecskeméti szemereieknek, ott született egy egyetem, ami ez a Palaszatina alapítvány, adott egy csomó pénzt az állam, ezt a 127 milliárdot betették ingatlanokba, melyik az a magyar egyetem, amelyik ingatlanokba fektet, méghozzá 2,5%-os hozammal, soha nem kapja vissza a pénzét, 2040-ben kaphatja vissza, és mindenhez asszisztáltak a Vindis László, aki az egészet most a állami számvevőszék révén felnyomta, volt az egyik elnökhelyettes, a másik a Nagy Márton, de Orbán Viktor nem tudott semmit.
A megküldött anyagban a téma javaslatok között ez úgy szerepelt, hogy folytatódik a Matolcsi szaga. Na most nekem mindig is büdös volt, és hozzáteszem, hogy tényleg a fejétől az, amikor tudjuk, hogy mindenről az Orbán dönt, az ki van zárva, hogy arról, hogy itt egyébként kilopnak a költségvetésről, mert akárhogy is nézzük, ugye az volt a szabályozás, hogy te is mondtad, hogy ha vesztesége volt a banknak, a költségvetés odaadta neki, ha nyeresége volt, be kellett fizetni a költségvetésbe. Ilyen módon több száz milliárd forintot eltüntetni a költségvetés elől, kizárt, hogy ezt ne a miniszterelnök engedélyezte volna.
Miért vagy ennyire rossz indulatú, Gábor?
Gábor,
hát ha tudná, nem engedni.
A Hitler nem tudott Wannsee-ről, nem volt ott. Egy papírt nem írt alá, hogy a zsidókat ki kell írtani. A Holti nem tudott Auschwitzről, és a Sztálinhoz levelet írtak, a halálét éltek, hogy biztos Sztálin elvtárs nem tud arról, hogy mindenkit kivégeztek.
Tehát ezek ugye ostoba vezetők voltak, de milyen az nem az. Az biztos, hogy tudott róla. Az is lehetetlen, hogy a pénzügyminiszter ne tudott volna róla. Hát arról nem beszél, hogy a mostani ászelnök, aki annak idején, amikor alapítványba vitték a pénzeket, még ott volt alelnökként. Ez a Matolcsi bulija természetesen, de akik ezt lehetővé tették, azok a felelősök továbbra is pozícióban vannak. És még egy érdekességre hadd hívjam fel a figyelmet. Amikor az első alapítvány alapítás történt, és bevitték a pénzt, az előző felügyelőbizottságnak megszűnt már a mandátuma. Új felügyelőbizottságot pedig még nem rendeltek ki, márpedig a felügyelőbizottság hatásköre lenne ilyen döntéseknek a jóváhagyása. Következésképpen egy nagy trükkel mindezt akkor csinálták meg, amikor nem felügyelte senki a banknak a működését ráadásul, utána viszont olyan szabályozást csináltak, hogy a alapítványnak saját felügyelőbizottsága van, és a fölött nem gyakorolhat felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága. Tehát ezt a pénzt tényleg úgy elvitték, hogy soha többet nem lehetett közük hozzá. Ezért a Matolcsi azt fogja mondani, hogy kérem, nekem ehhez semmi közöm. Hát a bank nem, ugye olyan szabályozás volt, hogy a alapító alapítványba viszi a pénzét, többet ahhoz semmi köze nincs.
Van még két okon a történetben, ugye a Matolcsi felesége eladott egy Jóska frázat a Nemzeti Banknak akaratjai polgármesterként, és a Kecskeméti Egyetemnél pedig ott van a felügyelőbizottságban a polgármester Szemereiné, meg a stratégiai igazgató Szemerei, tehát ezek kuzinok mind. De adtál az előbb egy jó ötletet ezzel, hogy a Matolcsi szagára lecsaptál. Kérlek szépen, bonyolult székhálóról ne beszéljünk, hogy a Száraz meg a Somlaihoz hogy kerültek ezek a pénzek, hogy akarták magántőke alapítványokba vinni, hogy renoválták a háromszorosáért a Nemzeti Bankot, de egy rövid történettel az egészet le tudom írni. Ezt a Marton Figyesnek mesélte egy kiváló magyar színésznő, nem akarom mondani a nevét, hogy hogyan nem lett belőle grófné. Ez úgy történt, hogy neki udvarolt egy gróf, és Balaton lellén voltak, és kivitte a grófőt csónakázni, kis napennyivel szépen felöltözze, ott napozott a Balatonba, és egyszer érezte, hogy neki valamit aznap nem kellett volna ennie. És nagyon messze volt a part. És nem tudott mit csinálni, és azt mondta, hogy gróf úr, engedje meg, hogy a pihenő keblemet lehűtsem a Balaton hűs hullámaival, és fejest ugrott a vízbe, hogy ott majd könnyít magán. Igen, ám csak elfelejtette, hogy ez feljön a víz tetejére. És megpróbált elúszni, de ez állandóan jött utána. Na most ez azért meséltem, mert már kicsit vizuális a történet.
Színvonal, szerintem emelkedett most a színvonal ennek,
igen,
a műsornak.
Igen, én azt a címet adnám, talán ennek a műsornak is lehetne, hogy a felcsúti csónakázótótól a Matolcsi szaltengerig, mert itt mostan nem egy szerencsétlen művésznő van nyakik ebben a bizonyosban, hanem az összes általunk felsorolt szereplő, akik most próbálnak rádobni a másikra, amit ott találtak a kezük ügyében.
És te ebben biztos vagy, hogy ezek bajban vannak, Teddy? Elrugaszkodtam már a magyar valóságtól.
Ottan. Hát én abban bízok, hogy azért az emberek ezt összevekeg is hallják.
És az emberek eddig nem hallottak semmit.
Nem a bíróságnál dőlnek el ezek a dolgok, morálisan.
Jó magam is aláhúztam, hogy folytatódik a Matolcsi szaga. Márpedig, ugyebár tudjuk, a pénznek nincs szaga. Tehát a Matolcsinak sincs.
Vespázianus?
A Vespázianus volt, aki megadasztatta a WC-ket. Ami egyébként teljesen logikus egyébként, mert a cserzővargák a vizeletben cserezték a bőrt. Amúgy egyetlen egy dolog van, amit most tréfásan mondanék. 56-ban volt egy nagyon híres vers. Ne feledd el, te kicsi ország, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán folyt a vér. Ez 56-ra vonatkozik, természetesen semmi másra. De ahogy Antal József is megmondta, hogy tettetek volna forradalmat csinálni. Vannak dolgok, ami máshogy nem megy, csak a forradalom van. Tehát, hogyha megmozdul az egész ország, mert különben
Tamási Lajos írta ezt a verset, akinek a felesége az én irodalom tanárnőm volt általánosban, és nem büntetett meg, amikor hetesként, kérlek szépen, a többiek kim voltak a folyosón, ez 57-ben történt, és én voltam a hetes bent, és az akváriumba beraktam az orosz könyveiket. És tudod, mi kaptam intőt, végül már nem terelték politikai sikra, mert megdöglöttek a halak a orosz könyvektől.
Hát igen. Hát van az a csodálatos, most más téma, de ugyanez a más büntetés. Van egy amerikai film, a Pajzsa résen, ami arról szól, hogy kell egy ellenség Amerikának, az oroszok már nem vállalják, igen. És lényeg az, hogy álháborút akarnak Kanadával, és átmegy egy kommandó, egy teherautóval Kanadában, föl van írva, hogy mocskos, rohadt, szemétláda, kanadiak, dögöljetek meg, rendőr jön, és megbünteti őket. Na de miért? Azért, mert nem volt kírva ugyanez franciául is.
Megértem, hogy ez a álkommandó, ez Bosznia-Hercegovinába ment, és onnan akart, de hát jó, megnyugodtam.
Na most a Matolcsi, aki gyakorlatilag privatizálta a magyar közgazdaságtant az Orbán körül, emlékezzetek vissza, hogy amikor az Orbán kezdett, ott volt Urbán László, ott volt Csikán Attila, ott volt Csaba László, ott volt Bot Péter Ákos,
Járai Zsigmond,
egy csomó kiváló közgazdász, és helyette lett ez a csodatevő, most van ez a másik csodatevő, ez a Nagy Márton.
A nemzet pocka.
Igen, az Orbán pedig győzikékkel, meg Fási Ádámokkal barátkozik, és nem tudom utoljára mikor kapott egy szakembertől.
De hát a dolgok nem csak ebbe az irányba tudnak változni, Gábor, nem tudom, mennyire csaptál a levegőbe, vagy csettingettél esetleg csalódottságodban, hogy milyen gyönyörű kilátásod lett volna, vagy lehetne majd, ugye hivatalossá vált, hogy a belügyminisztérium felköltözik a várba, a Mátyás templom mellé, csak létrejön az a régóta áhított kormányzati negyed, azért néha lelki szemeid előtt elképzeled, hogy abban a párhuzamos univerzumban, ahol még mindig lenne egy ilyen irodád és ilyen tárcád, ott milyen kilátásod lenne?
Hát a lelki szemeim előtt nagyon sok minden szokott megjelenni, speciál a belügyminisztérium épületei, nem.
Ki renoválta? 70 milliárdé most.
Persze.
Tibolc üzlettársa.
Hát így van.
Nem volt más.
Jó, de ugye most ez itten egy szellemes műsor akar lenni. De hát menjenek ezek a büdös francba, de tényleg. Szóval amit a várra ráköltöttek teljesen fölöslegesen, csak azért, mert a miniszterelnök ott szeretne lenni valahol a királyi vár környezetében, ha végre sikerül onnan mindenkit kipaterolni, átköltözhessen oda. Emlékeztek, hogy a köztársasági elnöki palota az is úgy lett, hogy oda fel akart menni, csak elbukta a választásokat. És akkor ugye a következő miniszterelnök, a Megyesi, azt mondta, hogy ő nem megy oda, és így lett aztán köztársasági elnöki rezidencia. De ez az egész kamu, hát azok az épületek, amiket most újonnan felépítettek régi tervek alapján, betonból, igen, és utána tesznek rá gipszsukkokat, hogy úgy nézzen ki, mintha sütői mészkőből faragták volna.
Hát a királyi palotában nem volt király, a Ferenc József talán egyszer-kétszer megfordult ott. Volt régebben királyi palota, de ez, amit most csinálunk.
Ez nem az.
Mikor fogják bejelenteni a feudalizmus alapjának a lerakását?
Kész. No, az soha nem fogják, mert egy grófnak kötelessége volt a jobbágyról gondoskodni. Tehát ha beteg volt, gyógyítani, és a többi.
De vissza a kamuhoz, hogy a köztársasági elnöki palotába, ha bementek a nagy terembe, vannak azok a szép
már... Hogy bemegyünk, hát...
Majd bevisznek. Vannak azok a márványoszlopok végig a, igen, két oldalt. Na most, ha odamész hozzá és megkopogtatod, az fémesen kong, mert az fém. És le van festve márvány festékkel, igen. Ilyen az egész, és erre szeretnénk büszkék lenni ahelyett, hogy csináltunk volna egy történelmi, kulturális helyszínt, ahol megjelenik a magyar történelem, amit szívesen látogatnak a turisták, mert ezeket most mind apránként elszedegetik tőlünk. Nem tudom, mikor jártatok a várba, de nem az már a hangulata. Semminek nem.
Viszont rájöttem, azt tudod, hogy a belügyminisztériumhoz miért tartozik az egész egészségügy? Azért, mert belgyógyászat. És a Szijjártóhoz tartozik a külgyógyászat, hiszen ő vette olyan jó áron a lélegeztetőket.
Na most nehogy megmondd, hogy ki az urológia.
Egyébként nagyon érdekes a várba való költözés. Minden szempontból karmelitával egyet. Annak idején a Horthy fel akart költözni a várba. És akkor a felesége, a Magdolna asszony azt mondta, hogy ne menjünk, mert az ajtón megyünk be, és az ablakon fogunk kijönni. Jól látta a dolgot egyébként.
Kisugta ezt meg a Putyinnak, úristen.
Hát igen. Ott nincs hetedik emelet a
defenestráció. Prágában, amikor a kisebbséget kidobták az ablakon.
Kétszer is volt ilyen. Igen.
Defenestráció.
És nagyon tetszik, hogy ez annyira gyakran megtörtént, hogy külön kellett erre egy ilyen történelmi szakszót bevezetni.
De most olyan mértékben ugrálnak ki az ablakból, hogy ott is előjegyzés van, mint a betegellátásban.
Gábor, múlt héten nem foglalkoztunk vele, ez egy nagyon szomorú téma, és talán nem kéne hosszan lehörgönyözni nálad, de te is ösztönözted a dolgozókat, hogy a gépirónőt, hogy menjen éles kézigánát dobálása?
Ezt látod, tényleg egy szomorú téma. Ez is elképesztő. Szóval az, hogy mindig ki kell találni valamit, amiben most mi vagyunk az elsők, senki nem csinálja. Ugye ez volt az érzékenyítés, hogy menjenek oda, húzzanak hason, és akkor megtudják, hogy milyen nehéz ma katonának lenni. Ha ilyen baromságot mond nekem valaki, hát aznap elküldöm a minisztériumból. Hát ilyen nincs. Ráadásul te meg ne játsz ezekkel a játékokkal, légy szíves, Teddy, mert most a egészségügy oda tartozik a belügyminisztériumhoz, és te most arra tettél javaslatot, hogy a Pintér küldje el Vakbelet operálni a titkárnőjét, de azért már kikérem magamnak, hát azért már mégiscsak van határa.
Pedig megoldás lenne, nem? Tehát azzal lehet, hogy csökkennének a várólisták, és a nyugdíj problémák is megoldódnának.
Egyetlen egy dolog, ha történik egy ilyen szerencsétlenség, akkor azt hiszem, hogy a legfelsőbb vezetőnek kell kiállni és mondani valamit. Itt majd
le mondani.
De itt egy őrmestert állítottak ki, kélek szépen, és amikor először a kaszinóminiszter kiállt, akkor 2000 vietnámi lájkolót vettek, hogy tetszen az ő szövege. Nem vádolom őt azzal, ez biztos valami ilyen középkádár volt, aki ezt csinálta, de hát...
Nem biztos, hogy vették azokat a vietnámi lájkokat, hát itt dolgoznak.
Egy középkádár bedobja, és erre a minisztériumi beosztott Erdoğan katonásdot játszik? Nem. Úgy érezték, hogy ez az elvárás velük szembe, hogy ezen a marhaságon vegyenek részt.
Persze.
És ennek a következtében ez a szerencsétlen fiatal hölgy egy életre nyomolék lett, azért, mert valami hülye ott fönn kitalálja, hogy mutassuk meg, hogy mi milyen fantasztikus harcot nemzet vagyunk, meg hogy nő a tartalékosok száma, mert egyre többen szeretnének katonák lenni. Erről szól ez. Minden minisztérium, minden tevékenysége kamu.
Most eszembe jutott a hadseregünk, a huszárainkkal, stb. Hogy nagyon korszerűek vagyunk mindenben, és gyakran világvezető hatalom vagyunk. Amikor a Seattle megérkezik egy nem alsó nadrág, hanem rövid nadrágban, mint külügyér egy országban, diplomáciai fogadásra, hát nem azt mondom, hogy dobog a szívem a nemzeti büszkeségtől.
Te tudsz franciául, mert Orbán, amikor a Marine Le Pen kapott 4 évet, de ez mit szólsz, amikor azt itt az Orbán,
Marine Le Pen,
hogy én vagyok Marine, akkor ezek szerint ő is kap majd egy lábbelincset 2 évre?
Illetve egy transznemű lett ettől, nem?
Pontosan így van, hát azért ez az átoperálás se tetszik ám. Szóval olyan nincsen, hogy itt küzdünk a nem átalakító műtétek ellen, és egyszer csak megjelenik, és azt mondja, hogy én meg már Marine vagyok. Azért már mégis.
Amerikai barátjuk a Viktornak meg a Trumpnak írta az, hogy a Macron feleség eredetileg fiúnak született, csak átoperálták. Tehát gyakorlatilag ilyen übük királyok uralják a világot. Én nem tudom egyszer megérteni, hát ha szegény Tordján Józsi megérte volna, hát ő lenne a legokosabb.
De most nem tudom, hogy van-e nálatok valamennyi készpénz, én megnyitottam egy honlapot, itt azt látom, hogy 15.686 forintért lehet vásárolni ultrahangos riasztót, kullancsok, bolhák, kúszó rovarok ellen. Ezzel szerintem a magyar demográfiát egészen fel lehetne borítani. Ugye a poloskákat már ismerjük, de hogy itt volt itt egy újabb elszólás is, azokat a nereseket, akik kullancs módon ránk telepedtek és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani. Ha egyáltalán van mit megtartani, ezt már én teszem hozzá, de maga az eredeti idézet pedig Lázár Jánostól.
Zseniális, hogy csinálják, ugyanis bivaj basznádra, hogy úgy finoman fogalmazza, oda nem jut el más hír, csak amit a Lázár mondott az egyesen. Tehát úgy fog tűnni az egész balhét, mint a Fidesz robbantotta volna ki, és ők csinálnak rendet.
Ez az egész kormány, meg ha belegondoltok, akkor nincs egy terület, ami normálisan működne. Ezzel szemben viszont hát a kommunikáció...
A foci. Jó, nem, most kikaptunk.
A foci nem működik rendesen azért. Most estünk ki éppen az első osztályból a válogatottakat, illetve ez egy stand-up kormány. Figyeljétek meg, hogy bármelyik miniszter kiáll, mond valamit, és röhögnöd kell. Hát igen. Amikor a Lázár azt mondja, hogy lesöpröm magamról a kullancsokat, hát röhög az ember, hát tudja, hogy ő maga is ugye a vérszívók rendjébe tartozik. Vagy amikor most legutóbb elmegy a kultuszminiszter, és megdicséri azt a festőt, aki miatt feloszlott a Munkácsi Bizottság. Hát röhögnöd kell. De ha a Szijjártó kiáll, és azt mondja, hogy a Pressman diktálta azokat a szövegeket, hogy korrupció van Magyarországon, pedig nem is röhögnöd kell. Amikor a Nagy Márton kiáll és bármilyen számot mond, talán a születésnapján kívül, röhögnöd kell, mert biztos, hogy nem fogja eltalálni. Hát minden kormánytagról lehet ilyet mondani, és nem zavarja őket közben soha a valóság, stand-upolnak. Szórakoztatni akarnak. Engem sikerül is. Én mindig rögök rajtuk.
Én szeretném megvédeni az állatokat, ugyanis néhány állatnak nagyon rossz a sajtója, és állandóan idézik, hát azok nem tehetnek róla, és azt gondoltam, hogy most kiszedem ezeket, ugye Orbán elkezdett poloskázni, és aztán akivel a Bajer Zsolt elkezdte az új sóját, az a fiatalember, az patkánynak nevezte Göncz Árpádot. És gondoltam, hogy a legautentikusabbhoz fordulok, és megnéztem a Bajer Zsolt életművét, amennyire én tudtam, és a következőket találtam. Az embereket nem mondom hozzá jó, csak az állatokat, hogy kiket mivel illetett. Féreg, tetű, csótány, patkány, döglégy, giliszta, barom, pávián, görény, hőcsög, ganajtúró, varany.
Ez a magyar százholdas pagony.
Tehát most Tóta V. illette a köztársasági elnök urat, mi egy másik utat választottuk, mi egy történészt kerestünk, aki bebizonyította, hogy az apjáról miket hazudozott, és eljutottunk a zsidóbútorokig. Az ország egyik legjobb publicistája Tóta V. Az egyik legjobb. Biztos, hogy egy kezemmel meg lehet számolni az ilyen szintű embereket. De az a baj ezzel, amit mondott, hogy egy idő után ezt nem lehet fokozni, tehát olyan, mint az akciókrimi.
Hány ember olvast ezt a cikket? Mit? Mondd, hogy 20 000. És amikor elismétli ezt a köztársasági elnök, az 6 millió.
Igen, hát.
Hát igen, úgy könnyű. Egyébként itt a felsorolás érdekes, hogy még a lótetűvel nem jött elő senki. Valószínűleg nem tudják elképzelni a ló meg a tetű nászát, amiből aztán...
Hát nem is ló, hanem
zebra tetű, az, na, az még kényleg.
De most a Lázár úgy néz ki, hogy a Mencernek a társa lesz. A Magyar Péter ezt mondta. A Magyar Péter nemrég még Mészáros Lőrinc segéből nyalta ki a 10 fillért.
Ez a Trump.
Tényleg.
Ez a Trump.
Az egy másik. Bocsánat, akkor már egy stigulákat kell a seghez is húzni. Ugye a Cyrano monológia is úgy van, hogy azt mondja a Vikomtnek, hogy uram, önnek az óra, pont, az nagy, mert más nem jut eszébe, és akkor azt mondja a Cyrano, lássa, szimplán hangzik, szebben is mondhatta volna a kis lovag, és jön a híres ormonológ. Tehát, hogyha elkezdünk gyalászkodni, se vége, se hossz.
Ma a Lacsa ott tartok, hogy azt mondjuk a másikra, hogy fideszes. Látsz, ez borzasztó.
Ezért szerintem tényleg izgalmas, hogy merre felé haladunk közbeszédileg, és hogy hol tart a magyar néplélek. Az ország győzője nem az, hanem a másik, az ifjabb, és abból is a Nógrád megyei. Szóval, hogy győzik-e, szépen összeboronálódott, összeboronálta ő magát a mi miniszterelnökünkkel, és ők is egymást.
Viktor győző, hát ez
ugyanaz.
És jaj, a legyőzött ennek.
Na hát a győzőből 2 van.
Sőt, több, igen. Tehát, mint a tevéből van egy pupuk, sőt több.
Én már úgy nevezem őt, hogy Orbán győzik-e.
Tesznek is érte. Zebra családtagok lettek ők. 2 férfi közösen nevel 1 zebrát.
Na most itt egy nagyon kellemetlen dolgot kell felmutatnom. Ez a 37. évfolyama a Hócipőnek, és nem fordult elő, hogy egy komoly sajtóhibájával jelenje meg a címlap. Tévesen egy szóközt tettek ide felülre, mert azt akartuk felülni, hogy örökbefogadás, és valahogy az sikert, hogy örökbefogadás. És alatta még ráadásul azon, hogy Baracska, Pál, Halma, Márjan, Oszta, Sopronkő, Hida.
Ez tényleg felháborító, hogy ez itt ugye? Egy sajtóhibája. Igen, szóval.
Orbán 1000 milliárdos vagyonátjátszás, Győzike 50 milliós adócsalás, Matolcsi 500 milliárdos alapítványozás. Hát ezt meg a fiam erőltette alulja, hogy azért zebrát fogadott az Orbán örökbe, mert úgy érzi, hogy ő egy rabló.
Aha, megértettem, bocsánat, kellett egy kis idő.
Mi már de túl, így, túl
igen,
vagyunk.
Igen.
A Győzik azt is mondta, hogy miniszterelnök új idei bejelentései mind szenzációsak. És ezekről ír az újság.
Győzike szépen próbált beépülni az MSZP-be, és annak is mi lett a vége, hát tessék.
Hát igen, Magyar Péter most nyilatkozott, nemrég meg náluk akart fölvenni a címtadra, igen.
Igen.
Jó, hát volt ott egy 50 milliós adóscsalás.
Dokmen is meggondolta magát. Én nekem azt se tetszett, amikor az Orbán fejét rúgdosta, azt is ízléstelenek tartottam, roppant ízléstelenek. Most azt mondta, hogy a világ egyik legszabadabb országa vagyunk. Nincs ezzel baj, hogy ezt mondja Dokmen, de még kell ezt nekem olvasnom.
De neked ezt azért kell olvasnod, mert lehet, hogy van sok ember, akik ezek után szintén a Fideszt fogják isteníteni, ők meg azért mondják, mert sok pénzt kapnak érte. Ez nem egy ilyen hirtelen jött szerelmi fellángolás, emögött pénz van, nyugodjál te meg. Amikor még a Fidesznek nem volt pénze, akkor ezek nem voltak a Fidesznél. Most ott sok pénz van, most már ott vannak, ez ilyen
mit
egyszerű.
Mit nem mond?
Nem hitted volna, mi?
Nem.
Címlapon, amire hivatkoztam, most így ránéztem, itt tulajdonképpen az egyetlen az az oroszlán, amelyik saját magáért csinálja ezt az egészet.
De orosz?
Mondjuk
igen. Igen, az oroszlán éppen elfogyott egy zebrát, és az van aláírva, hogy gyere, örökbe fogadlak.
Igen, ez önzetlenség.
Mindent örökbe fogadnak. Zebrát, körforgalmat, vasúti átkelőt, mindent örökbe fogadnak. Hát, mi lesz a BM épületével? Annyira szeretném, ha tudnám, hogy mit lehet abban csinálni.
Az eredetileg bank volt, de arra most már talán nem alkalmas, mert egy banknak nagy forgalma van, és ott azon a téren az nehezebb. Szerintem lehetne belőle szállodát csinálni, ott a környéken úgyis van egy igen. Ismerős, sokat olvasok róla, akinek ott már néhány szállodája van, tehát neki ez úgy kézenfekvő lenne.
Nekem egy szörnyű emlékem van róla, és azért nem is megyek arra felé.
De nekem több is, de mesélj.
Ó, ez egy sztori lesz, Teddy, ez egy sztori lesz.
Néhány hónapra dolgoztam a Magyar Beruházási Bankba, és a Tancs elnök helyettes hivatott engem, hogy a Magyar Nemzeti Bankból hozzam át Magyarország pénzügyi mérlegét. Ez egy szigorúan titkos irat. A Beruházási Bank a Vörösmarty téren volt, a Magyar Nemzeti Bank Szabadságtéren, átmentem, és nekem az volt a szokásom, hogy gyakran kellett mennem, hogy a Mérleg utcában mond neked valamit, ott előttetek, ott volt az Edész központja, ott előttetek volt egy kocsma, és én ott egy nagyfőcsöt mindig megittam, akkor még nem volt kocsim, megittem egy nagyfőcsöt, elmentem Magyarország pénzügyi mérlegére a Magyar Nemzeti Bankba, hónom alá vettem, és visszafelé gondoltam, hát ha már egy főcsöt megiszok, akkor legyen kettő, megittam még egy főcsöt, visszajöttem a Vörösmarty térre, és éreztem, hogy valami hiányzik. Magyarország pénzügyi mérlege 1968-ban, hát azért 10 évet kaptam volna, hogyha az imperialisták kezére jut.
Ráadásul pont 68-ban.
És visszamentem a kocsmába, és egy ilyen pulton hárman támaszkodva vitatkoztak valamit, és ott volt egy dossziéba Magyarország pénzügyi mérlege. Mondtam, bocsánat, ez az enyém, és hónom alá vettem. És azóta hideglelésem van, hogyha ott elmegyek a BM előtt.
De hát azért annakat valóságtartam olyan lehetett, mint a Csapajev féle Párizs elfoglalásának haditerv, ami vitt egy oktatáskát, mindig menekültek hegyen, völgyök, és vigyázott rá, és mi van be Párizs elfoglalásának haditerv, mennek tovább, lövöldözés, csata, minden viszi tovább, mutasd már meg, hogy mi ez a Párizs elfoglalás, nagyon titkos, de jó, megmutatom, kivesz 6 darab krumplit, és elkezdi pakolni, hát ezek vagyunk mi, ezek meg a franciák. Hát körülbelül ilyen lett az a 68-as törvénytervezet.
Nem, akkor nyilvános lett volna. Nem, hogy titkos volt, így lehet, hogy voltak benne igaz számok is.
A ti időtökben már nem volt meg ez az intézmény?
Hát azt miután te eljöttél, bezárták.
Fölmerült bennem egy kérdés, amire nem kell válaszolnod, tudod, de is szabadna. Te minden iratnak a közelébe kerültél. Te tulajdonképpen mindenkiről tudsz minden.
Hát mit gondolsz, mi van itt?
Igen.
Szemmel tartunk?
Nem, őt ad minket szemmel.
Nem.
Valamit még mindig nem lehet elmondani? Nem,
mindent el lehet mondani, és mindenre valóban figyelünk. Hát azt a könyvet, amit esténként szoktál olvasni, rakd el az elég szar, azt
jó. De tényleg egyébként ez nem tud unalmas lenni, Gábor, hogy bármikor bárkivel összefutsz, akkor jönnek ezek a kérdések, hogy na tényleg az hogy volt, és így kacsingatnak, és ilyen sokat mondóan somolyognak az emberek, hogy ugye, ugye?
De azt így szoktam kezelni, hogy rájuk ijesztek, és akkor többet ilyen kér. De jó, de nem.
Értettem a célzást, köszönöm.
A belügyminisztériumban ott vannak, ugye voltak, most már szétszették, az önkormányzatok, annak idején a sport hozzám tartozott, a atomenergia biztonság, a tűzoltók, a határőrök, valamint a rendőrség. Tehát ez egy kicsi szelete annak, amiről állandóan belügyminisztérium kapcsán szoktak beszélgetni. Ráadásul a titkosszolgálatok, akik aztán mindegyikről tök rólam is tudnak mindent, azok nem tartoztak a belügyminisztériumhoz, mert abban az időben ugye az volt a rend, hogy senkinek ne legyen kizárólagos lehetősége játszani ezekkel a szervekkel, ezért ha a belügyminisztérium valamelyik szerve le akart téged hallgatni, akkor azt ki kellett adni a tárca nélküli miniszternél lévő szakszolgálatnak, annak meg kellett kérnie a bírói engedélyt a lehallgatás végzésére, és ha azt megkapta, akkor lehetett lehallgatni. Bár most, hogy elmeséltem ezt, hát volt egy eset, a konkrétumokat nem mondom, csak körbeírom, hogy valakit a titkosszolgálatok nagyon megfigyeltek, mert hogy hát érdekelt mindenkit, hogy otthon járnak-e hozzá, vagy nem járnak hozzá, de ez érdekelt a rendőröket is bizonyos nyomósokok miatt, és ezért ők ott a környéken sétálgattak állandóan, ugye ők nem figyelhettek meg, meg nem hallgattak le, de sétálás az benne van a statutumban, tehát ők ott sétáltak fel alá, és hát miután szép idő volt, nem egyenruhába sétáltak, hanem hát ugye sportosabb öltözékbe. Kétségkívül fel alá, de sétáltak. Én mind a kettőtől kaptam a jelentést. Megérkezett a titkosszolgálatoktól a jelentés, hogy az XY-nál senki nem járt egész nap. Aztán megjött a rendőröktől a jelentés, hogy XY-t, ez az E, aki egy politikus volt, egyik pártnak az egyik vezető testületének a tagja, meglátogatta, és 2 órán keresztül nála volt. Tehát azért a titkosszolgálatokban se tud az ember feltétlenül megbízni.
Jó pofa.
Szűrték az információt.
Gábor felsorolt egy csomó dolgot, amit a belügy csinált, de most nézzük meg a minisztériumokat. Ja, igen. Ki az európai ügyekért felelős miniszter?
Nem tudom. Az én koromban már ne kérdez neveket.
Ki a kulturális és innovációs miniszter?
Csák János. Nem?
Nem.
Én utoljára még őt szívtam.
Ki az igazságügyminiszter?
Ja, hát az Tuzson Bence.
Na most kérlek szépen, ugye a Pintérnek volt az az elhíresült mondása, hogy amikor volt az a nagy hóvia, amikor egyedül csináltál engem is. És
telefonon bejelentettelek a közönségnek.
Kettőnek volt egy műsor, és egyedül adta elő.
Ez itt most fordítva van néha.
A Farkasházi azt kérdezném tőle, én azt válaszolnám, ez volt a műsor. Na, akkor volt, hogy mindenki üljön át egy másik autóba. Igen. Most az Orbán Viktor miért adta ki, hogy mindenki üljön át egy másik minisztériumba? Tehát ez már olyan, mint az a szegény öregasszony munkácson, aki már volt Szlovákiában, Csehszlovákiában, Ukrajnában, Oroszországban, Magyarországon, miközben ki se tette a lábát a falujából. Tehát ez miért jó évente átvariálni a minisztériumokat?
Ez nem jó, ez a hatékonyság rovására megy, viszont valószínű, hogy az van a hátterében, hogy bizonytalanságban tartja a minisztereket egyrészt, másrészt meg mégse, mert ad neki másik megbízást, tehát azt mondja, hogy ha te parírozol megfelelően a miniszterelnöknek, akkor lehet, hogy megváltozik a státuszod, de egyébként itt gondoskodnak róla. Tehát ez egy ilyen játék.
Nem hagynak az út szélén.
Hát, darara. nagyon általánosságban mondtad, az országban 1,5-2 millió embert az útszélén hagytak, csak ezt a néhányat, akikről most beszélünk, ezeket valóban nem hagyták az útszélén.
Hát azok szegény emberek annyira szélén vannak az útnak, hogy őket már nem vettük észre. Aki ott közel jön, nem tudom, zebrástúl, meg nyelvestül megfelelő testtájékot megkeresve, azt felpattanhat a vonatra, azt nem hagyjuk ott. Ha Lázár vezeti azt a vonatot, akkor meg egész lassan is megy, szóval bárki felkapaszkodhat. Nem kell mély szegénységben élni, mert hát azokat az embereket nem tudja észrevenni. Hát azért a miniszterelnök úrnak sincsen olyan áldott jó szeme.
Hát azért, de van 5 kiló krumplia rájuk, meg 5 kiló alma, tehát azért...
Amivel Párizs elfoglalását bármikor le tudják játszani otthon. Felhívnám azért a figyelmet a rádió hallgatók számára, hogy ugye a Tele a hócipőnk az megtalálható a YouTube-on is, hogyha a Klubrádiónak a YouTube csatornáját megkeresik, és per vagy beírják, hogy Tele a hócipőnk, akkor nem csak hallhatnak, de láthatnak is minket, és erre azért hívnám fel a figyelmet, mert itt, hogyha most itt körbenézek, nagyon szépen fel vagytok öltözve, de hogyha nagyon itt összeadom így fejben, akkor szerintem olyan 1 milliót talán alulról súroljuk a mi ruháinknak az összértéket, talán még gyűrűvel, meg ékszerekkel is. Hát hol van ez ahhoz képest, hogy Rogánné, sokadik Rogánné, harmadik Rogánné 30 milliós Dior ruhával, 2,7 milliós cipővel, 28 milliós fülbevalóval és 30 milliós gyémántokkal kirakott Hermès krokodilbőr táskával vagánykodik az Instagram oldalán. Hadházi Ákosnak köszönjük szépen a találatot.
Valahogy éreztem, hogy ez F körül fogsz mutatni, és nem akartam, hogy ilyen csúlyok legyetek.
Jaj, de jó!
Visszakérem a végén, mindenkinek adok egyet.
Én nem adom. Mit kapok?
Kérlek szépen, ezek Hermès sejemnyakendők, 200 ezer forint darabja. Ezt a nyugdíjamból vettem, ja, nem a nyugdíjamból vettem, hanem van egy hongkongi barátom, szupermilliárdos, fél Hongkong az övé, és amikor a Hongkong derbit futják, akkor a barátainak az istálló színeivel vagy mással ad egy-egy ilyen nyakendőt, miután ezek limitált példányok, szerintem olyan 2-3-400 ezer forint körül van darabja.
Ami rajta van, ez is onnan van?
Ez háda, 3000 forint.
Ez értékesebb.
Jaj, bocsánat. Jó, hát akkor majd 10 év múlva lesz a hádában 3000 forint.
Elmondom kérlek szépen, ez a Puskás Öcsi nyakkendője volt.
Hoppá.
10 Puskás Öcsi nyakkendőm van otthon, illetve 5 ma barátaimnak adtam. 70-es években én sokat voltam Spanyolországban, és utálta a nyakkendőket. És a felesége ezért leakasztott. Ez egy Nina Ricci, meg Dior, meg ilyenek vannak. A 10-ből 5-öt ott adtam a barátaimnak, szerinted a vadonatújakat adtam oda, vagy a használtakat?
Hát a vadonatújakat.
Na.
De hogyha esetleg valaki otthon tölti a farkasházi totót, akkor most, vagy bingót, akkor most nagyon jól áll, mert volt itt már derbi, szinte megemlítettük Overdose-t is, aztán most már a Puskás Öcsi is említésre került, úgyhogy hamarosan megvan a teljes farkasházi élménycsomag ebben az adásban is.
Minek minden nap felveszek egyet Füreden.
Gábor, te mit kaptál? Cseréljünk?
Minden, azt néztem, hogy ezután a Puskás Öcsi történet után Hermès.
Miért? Hát, tudod, kiknek volt a Hermès az istene?
Hát a görögöknek.
A kereskedőknek és?
Ja, hogy úgy.
A kereskedőknek és?
A tolvajoknak.
Igen.
Most egy kicsit irigy lettem, én is mutatok valami nagyon értékeset. Tessék, egy óra. Rolex. Aranygyémánt berakásokkal. Na, Hongkongban jött szembe az utcán egy árus, és közölte velem, hogy 6000 dollár. Mondom, adok érte 6 dollárt. A magáért. Ilyen egyszerű. Azóta itt van a zsebemben.
Na, hát ugye a kereskedők és a tolvajok istene, akkor aznap igen, szépen megáldott a
Tibort is. Van egy történetem. Kínában ugyanígy jártam, mint te, csak azzal a különbség, hogy elmentem valahol, oda néztem, és erre azt mondta az illető, hogy az órára, hogy hát az egy eredeti, mondjam, valami nagyon neves márka, first copy, mondta, tehát az a first copy. Hát mondtam, hogy ezt nem akarom megvenni, de a végén már olyan számot mondott, hogy azt mondtam, na jó, adja ide, és azt nekiadtam a bátyámnak. De megmondtam neki, hogy nem kell biztosítást kötni rá. De vidéken volt valahol irodagép műszert javítani, és visszafelé jövet volt az egyik kikötőbe egy hajókiállítás, és oda bementem, volt még a következő programáig ideje, rövid nadrágban szerelőnek öltözve, és megállt az egyik ilyen nagy hosszú vitorlás hajón állam, ami egy olyan 80-90 millió lehetett, és ott megállt és nézegette, kijött egy ember, aki gondolom az eladó embere volt, és ránézett unottan, egyszer csak ugye lennállt a hajón, egyszer csak szemmagasságban megjelent neki a bátyám órája, és ránézett, azt mondta, tetszik kérni egy kávét, tessék parancsolni, befáradni, de az. Na most ezt csak azért mesélem, mert ezek a szerencsétlenek egymást ugyanezzel etetik, csak lehet, hogy egy része valódi. Mert különben most mondd meg nekem, mi értelme van egy 30 milliós gyémánt kirakásos vagy derakásos táskának.
Valaki nehogy azt higgye, hogy én ezt vettem, ezt egy hongkongi barátomtól kaptam, aki a overdose-t is ki akart oda vinni.
Megvan az overdose említés.
Persze, együtt voltunk ott, úgyhogy tudjuk, ez egy...
Halálcsinos kínai nők első kérdése mi volt, amikor engem megláttak Hongkongban?
Hányá?
Igen.
Azt kérdezték, hogy van-e feleségem?
Aha. Igen. És mert szerettek volna bepróbálkozni, vagy mert csodálkoztak?
1996-ban voltunk ott, és mikor járt le a 100 év? 1997-ben. És általunk akartak onnan kimenekülni. És én az első hölgyeknél azt hittem, hogy én egy ilyen fes ember vagyok, csak a harmadiknál értettem meg, hogy...
Az első kettőnek azt hazudtad, hogy nőtlen vagyok.
Egyébként. Amúgy pedig nem lett volna egy rossz parti, mert Hongkongban kiment a lovira, ahol csak hongkongi nyelven voltak kiírva a krikszkrakszokkal.
Kínai nevezzük mandarinnak.
És hülyére nyerte magát. Hogy csinálta ezt?
Elfogyott az európai írásmódú turf, csak kínai turf volt, viszont a számok Kínában is ugyanazok, és abból kiokoskodtam, és egy csomót nyert.
Egy csomó pénzt hozott. Bocsánat, egy mondat csak erre az egész Rogán ügyre, hogy volt egy ilyen történet, amit hallottam, hogy hiába öltözik be az asszony, férfi az férfi, megnézi a csinos nőket. Az utcán állítólag ez volt, hogy megnézte a Rogán szembejövő csinos nőt, erre kapott az asszony egy nagy frászt. Mire oda ment egy vadidegen ember, és elkezdte ütni, vágni a Rogánt. Mit csinál a férjemmel, kérdezte az asszony. A férje? Bocsánat, azt hittem, hogy elkezdődött. Igen.
Akkor hát egy újabb nőnek a nevét ismerte meg az ország, és a Munkácsi Társaság is, ugyanis Vészabó Noémi Munkácsi díjat kapott 2025-ben.
Utána meglátogatták a hölgyet.
Jó, hát
ha a miniszter, akinek mondd meg a nevét, aki a kulturális miniszter.
Túzson Bence.
Túzson, nem.
Nem a Munkácsi.
Egyébként Patrikus, de ez a legkisebb baj, mert a Zölkény is Patrikus volt, meg a Csontvár is Patrikus volt, de Schmidt Májával meglátogatták, és mondott a miniszter egy mondatot.
A Vészabó Noémi által képviselt művészi világ szerves része a magyar kultúra színes és élő hagyományának, mondta a kulturális és innovációs miniszter.
Tehát ez egy három lépcsős hír. Elhoztam magammal, és nekem semmi bajom ezekkel a képekkel. Az egyik az önarcképe.
Melyik? Jó. Azért még nem egyértelmű, de kezd közelebb.
Igen. Másik egy farkas. Nincs ezekkel semmi baj, tehát például az Ázsia Centerben, hogyha egy kínai plüstakarra meglátom ezt a farkast, akkor ez egy alkalmi vétel. És én nem akarok senkit minősíteni, mert nem vagyok képzőszeti kritikus, de ez nem valami liberális höbögés, ami most folyik, mert a hattagú bizottság, ez a Munkácsi díj bizottságból 4 MMA-s Magyar Művészeti Akadémia tag, igen közel állnak a Fideszhez, mondhatni abból élnek, nagyon szép összegért, ugyanis 7 Munkácsi díjből az ő 14 felterjesztésükből 2-t fogadtak el, és 5-öt a miniszter nevezett ki Munkácsi díjasnak. Na most, ha hozzáadjuk a Vidnyánszky Attilát, hozzáadjuk a Filipnek a filmjeit, meg a Kállomista filmjeit, akkor itt lényegében a kora Rákosi korszakba jutottunk vissza.
Egyébként a Munkácsi tőlem nem idegen, nekem van egy képem, amit a BT-nek vettem, amikor sok pénzem volt, tehát nem tudom én, 50 ezer forintért vettem, és Munkácsi iskola, így írtam be, ugyanis a Munkácsi iskola udvarán vettem egy árustól, tehát belefér.
A férje egyébként a hőnek, ő csinálta a Gyurcsány filmet.
Dési Zoltán.
Dési Zoltán, elment, és azt elfelejtik, hogy évekig kereste a köztársaság tényleg a kazamatákat, amiket én is kerestem 1956-ban, 11 évesen ott voltam a köztársaság tényleg természetesen. De
azért, amikor a kultuszminiszternek nevezett, azt mondja erre a művészetre, hogy ez része a magyar kultúra színes és élő hagyományának.
Hát színes.
Aznap mondj, az színes. Színes. Az meg ott egy ilyen jelmezbálos dolog, egy zebrának öltözött farkast ábrázol. De az mondjon le, ne bántsa már a magyar kultúrát, meg a hagyományait.
Nincs rajta egy darab őzikese.
Másrészt én baromira sajnálom ezt a Vészabó Noémit, mert ő ott el van otthon ezekkel, szereti csinálni, van rá ideje, valószínű valakik meg is veszik időnként. Ezzel,
persze, hogy megveszik, bocsánat, a búcsúban a Dodge-emnek a falára szoktak ilyet venni. Persze, persze.
Bence is, mert
a... Te festettél te olyat az utóbbi időben, amit el lehetett adni a Dodge-em falára?
Ez mondjuk teljesen na, jogos, hát akkor, megkövetem.
De miért kellett kicsinálni ezzel a teljesen kamu dologra?
Ismered a Van Gogh önac képeit?
Beláttam már őket, igen.
Amsterdami Van Gogh múzeumban van egy csomó Van Gogh kép, amit tudod, hogy van kiállítva, nem a falon van, hanem a terem közepén, mert olyan szegény volt, hogy a túloldalára is festett. Két Van Gogh gépet látsz egyszerre. Na, azok önhatsz képek.
Hát igen, életem
nem is adott el egyet sem.
Igen. Életem legcsodálatosabb élménye az volt, hogy ebben a múzeumban...
Hát amikor velem voltál Hongkongban.
Lehet, hogy akkor...
Nem, az életed legcsodálatosabb élménye.
Hát de az, annál volt jobb élmény, amikor veled voltam. De mindegy.
De nem ő kérdezte, hogy nős vagy-e.
Nem. Szóval a lényeg az, hogy egy vak ember állt a Van Gogh kép előtt, és mellette valaki magyarázta, hogy mi van a képen. Olyan csodálatos, megható pillanat volt.
Édesem, ez nem egy egyszerű pillanat. Ott, amikor a Van Gogh múzeumban voltam, egy egész iskola volt, és mesélték a vak gyerekeknek a Van Gogh képeit, akik ámuldozva figyeltek.
Ha már festmények és portrék, nem csak itthon, de a nagyvilágban is nagy sikert aratott egy névtelen orosz festő, aki Trumpnak adományoztatódott Putyin által, és az Amerikai Egyesült Államok 45. és 47. elnöke egyszerűen imádja ezt a portrét, ami róla készül. Még nem mutatták be, de nagyon hálás Putyinnak, hogy egy ilyen gyönyörű képet kaphatott.
Hát ez oké, a Putyin ismeri ezek szerint a narcisztikus ember tulajdonságait. Trump súlyosan az, kap egy festményt, biztos szép sárga lesz rajta a haja.
Az.
De ha Zelenszky küldene neki egy, mondjuk egy képet, ahol lovon ül, és éppen előtte térdel Napóleon, és odaírná, hogy a ló neve meg Waterloo, akkor biztos, hogy megtámogatná Ukrajnát. Szóval a dolog így működik, és nézd meg, hogy azért, amikor a Macron vagy az angol miniszterelnök odament, és előtte jókat mondott, hogy szép a táj, meg jól látni az íróasztalt, meg mit tudom én, vagy amelyik a másik, aki elment vele golfozni, és utána mondott neki keményeket, az működött, és a Putyin most ezzel akarja levenni a lábáról.
Azt mondta most a Trump egy népes közönségnek, republikánus estjén, én mondom, ezek az országok felhívnak minket, a seggemet nyalják, meghalnak azért, hogy alkut kössenek, kérem, kérem, uram, kössön alkut, bármit megteszek, uram. Ezt mondja, de viszont ide mi próbálunk ezekből a szörnyű politikai hírekből valamit kifacsalni, miközben itt az előcsarnokban nagyon jó vicceket hallottam, most nem tudom melyik kollégád mesélte itten, hogy ki volt eddig a második leghülyebb amerikai elnök.
Trump.
Igen, és kérdeztem, hogy ki az első, és mondták, hogy ő az első elnöksége idején.
Hát ez fordítva van, akkor is már eléggé flugos volt, de most egyszerűen követhetetlen.
De ez a vám, ezek a 50 meg 100%-os vámok, ez nem olyan, hogy kísérletek nélkül adják a gyógyszert?
Ez beteg, csak nekem eszembe jutott ez a korábbi idézet, amikor a Lázár mondott valamit a Magyar Péterre, hogy honnan nyalta ki a pénzt, kinek a segéből, és most ez az idézet. Nem tudom, hogy a Trumpot vittük le, vagy föl Lázár szintjére, vagy a Lázárt vittük le, vagy föl Trump szintjére, de tartok tőle, hogy ez a szint már olyan, ahogy egyszer már mondtam is, hogy oda már a keszon betegség veszélye nélkül nem szabad lemenni.
Csak egyetlen egy dolgot, hogy ha Ukrajna eltűnik, és győz Putyin, akkor itt lesznek az oroszok záhonyba. A magyar történelemben, amikor a közelben volt egy nagy hatalom, a tatárok, vagy a törökök, vagy a Habsburgok, vagy a németek, akkor valahogy egyiket se úsztuk meg. Tehát nekünk nem lenne jobb köztünk egy Ukrajna? Hogy lehet bemesélni ennek az országnak, hogy orosz pártiak vagyunk, mármint ők?
Orbán rosszul emlékszik, ők azt mondták, hogy ruszkik haza, nem azt mondták, hogy ruszkik gyertek haza.
Akárhogy is lesz, az biztos, hogy mi 2 hét múlva újra itt leszünk, és újra megpróbáljunk egy pici derűt csempészni, és talán nevetéssel és jókedvel minden olyan helyzet, amit az élet elénk tud sodorni, könnyebben elviselhető. Gábor, hadd kérdezek még valamit, Kovács Pisti, jól van?
Én állítólag igen.
Jó, rendben, örülök
neki. Azt hittem Kovács Petrát.
Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál és megtiszteltél minket, és köszönjük szépen Farkasházi Tivadarnak és Selmeci Tibornak is, önöknek pedig a figyelmet. Penke Bence vagyok, minden jót kívánok, találkozunk 2 hét múlva.
Tele a Hócipőn című műsort hallották.